Decemberben változtak a közszolgálati dolgozók által idén januártól igénybe vehető otthontámogatás egyes szabályai. A magyar közlönyben megjelent rendeletmódosításból kiderül, akkor is felvehető a maximális 1 millió forintos éves támogatás, ha az éves törlesztés nem éri el ezt az összeget, de a teljes lakáshitelből még hátra van legalább ennyi. A 2026 előtt megkötött kölcsönszerződés törlesztésére január 20-áig lehet csak igényelni a hozzájárulást. Ez a határidő jogvesztő. Erről írt az otthontámogatási programról szóló összefoglaló cikkében Palkó István, a portfólió elemzője, akivel Rozgonyi Ádám készített interjút.
Majdnem minden közszolgálati dolgozóra érvényes ez a támogatás, tehát igénybe vehetik. Néhány kivétel van, például aki megbízási vagy vállalkozási szerződés keretében dolgozik a közszférában, a miniszterelnök, a miniszterek, az államtitkárok, vagy az önkéntes tartalékos katonák, illetve az állami projektértékelői jogviszonyban dolgozók, ők erre a jogviszonyukra tekintettel nem tudják igénybe venni a támogatást, de például a tanárok, egészségügyi dolgozók, kulturális vagy szociális intézményben dolgozók, minisztériumi, kormányhivatali dolgozók, stb. Tehát egészen széles az a kör, aki jogosult erre a támogatásra. Ennek az összege egyébként legfeljebb 1 millió forint évente. Ez az esetek többségében egy összegben kerül folyósításra. Van egy jogvesztő határidő azok esetében, akik már rendelkeznek lakáshitellel, pontosabban január 1-én rendelkeztek. Nekik január 20-áig jelezniük kell a munkáltatójuk felé, hogy szeretnék igénybe venni a támogatást, és ki kell tölteni egy nyilatkozatot, ami alapján ezt igénybe veszik. Ha viszont valaki nem teszi ezt meg eddig, és egy január 1-e után, tehát mondjuk az idei évben aláírt hitelszerződésre szeretné igénybe venni, az később is igényelni tudja ezt. Amennyiben önerő célra veszi igénybe, akkor egy összegben kapja meg ezt a támogatást. Ha valaki január 20-ig igényli a meglévő hitelszerződésére, akkor szintén egy összegben kapja meg. Ha viszont valaki egy későbbi hitelnek a törlesztésére, akkor havi részletekben kaphatja meg ezt az 1 millió forintot. Nagyon nagy kérdés volt az elmúlt hetekben az, hogyha valakinek kisebb a törlesztő részlete egy évben, mint 1 millió forint, akkor megkaphatja a maximális 1 millió forintos összeget, és eldőlt, hogy igen. A karácsony előtti rendeletmódosítás értelmében nem az számít, hogy valakinek mekkora az aktuális törlesztő részlete ilyen szempontból, hanem az, hogy a hitelből hátra van-e még legalább 1 millió forintnyi törlesztés, tőkét és kamatot is figyelembe véve. Ha igen, akkor igénybe lehet venni az idei évben az 1 millió forintot. Persze az nagy kérdés, hogy a következő években ez a támogatás még hatályban lesz-e. Idén minden esetre több tízezeren fogják várhatóan igénybe venni.
Figyelembe véve a határidőt is, mennyire gyorsan lehet ezt a jelentkezést elintézni, milyen nyomtatványokra lehet szükség?
Gyakorlatilag nyilatkozatot kell tenni, hitelszerződés bemutatására és hasonlókra nincsen szükség. Persze a hitelnek az adatait meg kell adni, de külön érdekesség, hogy utólag sem kell azt igazolni, hogy kifejezetten hitelnek a törlesztés vette valaki igénybe a támogatást, ugyanis a hitel adatainak a megadásával lényegében nyilatkozati elven ezt bizonyítja az igénybevevő. Persze, hogyha valaki megcsúszik a hitelének a törlesztésével, vagy jogosulatlanul veszi igénybe ezt a támogatást, vagy nem a megfelelő összegben, tehát valószínűleg valótlan adatokat ad meg, akkor utólag sajnos ezt vissza kell fizetni, mégpedig a jegybanki alapkamattal növelt értékben, tehát lehetnek kellemetlen buktatói akár ennek a támogatásnak is, de azért egy viszonylag gördülékenyen és elég biztosan kiszámítható módon lehet ezt igényelni.
Ezen támogatási programban szó volt adóstársakról? Erről a lehetőségről van ilyen lehetőség?
Igen, adóstársak is igényelhetik az otthonteremtési támogatást, tehát aki adóstársként szerepel a szerződésben, abban az esetben, hogyha ő rendelkezik lakáscélú hitellel, nagyon fontos, hogy csak lakáscélú hitelre lehet ezt igénybe venni, tehát például babaváró hitelre, vagy szabad felhasználású jelzálog hitelre, esetleg személyi kölcsönre, ezt nem lehet igénybe venni. Van különbség a házasok és a nem házasok között, mennyiben ők adóstársak, ugyanis a házasok ugyanarra a hitelre igénybe vehetnek akár 2 millió forintnyi támogatást, amennyiben ekkora hiteltörlesztés még hátra van a hitelfutam idejének a végéig. Az élettársak, vagy más módon adóstársak azonban nem tudják ezt ugyanarra a hitelszerződésre igénybe venni, tehát őnekik külön hitelszerződés esetében jöhet csak szóba a fejenként 1 millió forintos támogatásnak az igénybevétele. Természetesen esetükben is csak akkor, hogyha mind a ketten közszolgálati dolgozók, hiszen más dolgozók, akár állami cégeknek az alkalmazottai, ők a legtöbb esetben nem vehetik ezt igénybe, csak akkor, hogyha közszolgálati jogviszonnyal is rendelkeznek.
A folyósítás maga az meddig történik meg, és várhatóan folytatódik maga a program?
Ugye több eset van, az egyik eset az, a többséget ez érinti, hogyha valaki már január 1-én rendelkezett egy lakáshitel szerződéssel. Ebben az esetben, mint említettem, a január 20-ai jogvesztő határideig kell neki az idei évben igényelnie ezt az otthontámogatást, és a folyósítás, hogyha ez megtörténik, akkor ez február 27-ig esedékes, tehát a kincstár, illetve a munkáltató addig a megadott számla számra fogja utalni az otthontámogatást. Más esetekben ez nem így van, hiszen későbbi igénybevételről van szó jellemzően. Ott az igénybevételt, illetve a kérelmet követő 15. hónapnak a 10. napjáig történik jellemzően a folyósítás, és hát több részletben, amennyiben egy hiteltörlesztéséről van szó, illetve egy részletben, amennyiben önerő kiegészítéséről. Hogy meddig él az otthontámogatás, azt nehéz megmondani. A rendeletben ezzel kapcsolatban egy nagyon érdekes mondat szerepel, mégpedig az, hogy az otthontámogatás abban az évben vehető igénybe, amely évben annak forrása az adott évi központi költségvetésben rendelkezésre áll. Ez azért érdekes ez a mondat, mert azt sugallja, hogy nem biztos, hogy egy 10 vagy egy 20 éves vagy egy 25 éves futamidejű lakáshitelt erre érdemes alapozni, mert ugye elviekben az is lehetséges lenne, hogy az állam egy az egyben kifizeti a teljes törlesztő részletét egy újonnan felvett hitelnek. Ugye ez havi bontásban 83 ezer forintot jelent. Ha valaki ennél nem nagyobb törlesztő részletű lakáshitelt vesz fel, akkor az ő esetében, hogyha ez hosszú távon maradna a program, akkor azt jelenteni, hogy a törlesztő részletet az állam kifizeti, de erre nem érdemes alapozni, hiszen viszonylag bizonytalan a rendeletnek a megfogalmazása, hogy meddig él a program. Lakáspiaci hatásai természetesen ettől függetlenül lehetnek már rövid távon is. Például a kényszerértékesítéseket, amikor valaki megszorult a lakáshitelével, nem tudja azt törleszteni, és ezért adná el a lakását, ezt a jelenséget valamelyest visszaszoríthatja, hiszen sokan lehetnek olyanok, akiket kellemesebb vagy kényelmesebb helyzetbe hoz a lakáshitel törlesztésével ez az új támogatás, tehát sokan nyerhetnek vele viszonylag nagyot, miközben az államnak egyébként nagyjából valószínűleg 100 milliárd forintjába fog kerülni ez a program.
Palkó Istvánt, a portfólió elemzőjét hallották.
Paragrafus.
Csecsemőknek szánt tápszereket hív vissza a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Erről számolt be az Inforádiónak a hatóság sajtófőnöke. Eitmann Norberttel Kalapos Mihály beszélt.
Az ügy előzményeként fontos azt megemlíteni, hogy még a Nestlé Hungária Kft. Decemberben értesített minket arról, hogy egy darab csecsemőknek szánt tápszer terméket visszahív, ugyanis mikrobiológiai nem megfelelőség volt az adott termék tekintetében, baktérium által termelt toxin tartalmazott ugyanis az a termék. Ezt követően az NKFH felvette a kapcsolatot a forgalmazóval, amely belső vizsgálat keretében az összes termékét megvizsgálta, és megállapította, hogy szennyeződéssel további termékek is érintettek lehetnek. Ennek a vizsgálatnak a következménye, hogy kivonásra került további 13 tejalapú anyatej helyettesítő tápszer, és a termékek fogyasztói visszahívását is kezdeményeztünk, éppen azért, hogy a fogyasztók, a gyermekek egészségét megóvjuk.
Mi történt akkor, hogyha valaki már használt ilyen tápszert?
Fontos, hogy ezek a tápszerek nem feltétlenül okoznak negatív következményeket, akár ételmérgezést, akár élelmiszer okozta megbetegedést, de okozhatnak. Ezek a tipikus tünetek lehetnek súlyos és tartós hányás, hasmenés, valami szokatlan levertség. És nagyon fontos megemlíteni, hogy ilyenről még nem tudunk, tehát sem a forgalmazóhoz, sem az NKFH-hoz nem érkezett még ilyen bejelentés. Ugyanakkor, hogy a későbbiekben se történhessen ilyen, mindenképpen azt javasoljuk, hogy ezt a terméket már ne fogyasszák, illetve ne adják a gyermekeknek, a csecsemőknek, vigyék vissza a vásárlás helyére, akár patikában, akár valamely üzletben vásárolták, természetesen a vételárat visszakapják, de nagyon fontos, hogy ezt követően ne használják ezeket a tápszereket.
Hol lehet megnézni ezeknek a termékeknek a listáját?
A termékek listája elérhető a www.nkfh.gov.hu oldalon. Minden terméknél megtalálható a gyártási tételszám, illetőleg a lejárati idő, amelyek érintettek ezzel a vizsgálattal. Úgyhogy mindenképpen azt javaslom a kedves hallgatóknak, hogy nézzék meg ezeket a termékeket, ezeket a listákat, és ezt követően ne adják a gyermekeknek, illetve vigyék vissza a vásárlás helyszínére.
Ugye most a gyártó jelezte ezt a problémát, de általában hogyan derül az ilyesmire fény?
Nagyon fontos, hogy van egy uniós riasztási rendszer, ami kifejezetten az élelmiszerekre, az élelmiszerekkel összefüggő tárgyakra, illetve takarmányokra vonatkozik, és ennek az egyik kapcsolattartója a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Maguk a gyártók, illetve a forgalmazók is élhetnek itt bejelentéssel, hogyha valamilyen veszély, élelmiszerbiztonsági kockázat felmerül, illetve az NKFH is folyamatosan vizsgálatokat folytat természetesen, és ezt követően hozzuk nyilvánosságra, együttműködve a gyártóval vagy a forgalmazóval azokat a tételeket, amelyek érintettek lehetnek valamilyen élelmiszer okozta megbetegedésben vagy kockázatban.
Egyman Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét hallották. A nők mellett egyre több férfit is megzsarolnak intim fotóival a digitális térben, figyelmeztet a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság online jogsegély szolgálata. A női áldozatok korábban jellemzően arról számoltak be az internet hotline-nak küldött bejelentéseikben, hogy volt partnerük, bosszúból osztotta meg a nyilvánossággal a párkapcsolatuk során konszenzuális alapon készült szexuális felvételeket, több esetben kifejezetten erre a célra készült weboldalakon. Ezzel szemben a férfi áldozatok zsarolása általában egy egyszerű online ismerkedéssel indul, valamilyen közismert párkereső platformon. A visszaélésekről Rozgonyi Ádám beszélgetett Csalár Dorinával, az internet hotline jogsegélyszolgálat vezetőjével.
Milyen statisztika áll erről egyébként rendelkezésre, és melyek lehetnek az okok, hogy nem kérnek segítséget a férfiak?
Az internet hotline-hoz 8 bejelentési kategóriában lehet bejelentést tenni, és ezek közül az egyik, az a hozzájárulás nélkül közzétett tartalom kategória, ahová a bejelentők jellemzően olyan problémákat jelentenek be, miszerint visszaéltek az intim felvételeikkel. Nyilván azelőtt, mielőtt ezekkel visszaéltek, ezek kikerültek az ő birtokukból, ezek a felvételek, ez különböző módokon történhet meg, és ahogyan a közleményben is jeleztük, korábban jellemzően női bejelentőink voltak, akik ilyen problémával hozzánk fordultak, és az utóbbi időben figyeltük meg azt, hogy egyre több férfi is kéri a segítségünket ilyen probléma esetén. Óriási a látencia ebben a kérdésben, tehát pontos statisztikával nem tudunk szolgálni arra vonatkozóan, hogy pontosan hány nő és hány férfi érintett ilyen típusú online visszaélésekben. Az viszont például nemzetközi adatokból is kiderül, hozzánk hasonló hotline-oknál már a férfiaknak az aránya is nagyjából 40%, tehát 40%-ban férfiak kérik az intim felvételeiknek az internetről történő eltávolítását. Azt mondhatjuk, hogy az évek alatt a férfiak is érintetté váltak ebben a problémakörben. És hogy miért kérnek nehezen segítséget a bejelentők, itt szerintem nem kifejezetten nemre vonatkozóan kell ezt vizsgálni. Persze az is érdekes lehet, de úgy általánosságban érdemes azt megnézni, hogy miért kérnek a bejelentők nagyon nehezen segítséget ilyen típusú kérdésekben. Ugye amikor valakinek az intim felvételével visszaélnek, az egy nagyon-nagyon érzékeny helyzet, és nagyon félnek az áldozatok segítséget kérni, nagyon-nagyon szégyellik magukat, tehát mi azt látjuk a bejelentésekből, a bejelentők nagyon sokszor megosztják velünk azokat az érzéseiket is, amelyek a probléma kapcsán felmerülnek bennük, és ez jellemzően valóban a szégyenérzet, ami megjelenik, félnek az áldozathibáztatástól, ez azt jelenti, hogy attól tartanak, hogy őket fogják okolni azért, mert visszaéltek a képeikkel, ugye jellemző az a kérdés, hogy hát miért küldte el a képet, akkor nem került volna ki az internetre, vagy nem került volna ki a kezéből. De itt nagyon fontos azt vizsgálni, hogy itt egy visszaélés történt, és ennek a személynek a bizalmával éltek vissza. Tehát ez az elkeseredettség, félelem és szégyenérzet, illetve az áldozathibáztatástól való félelem az, ami gátolja a bejelentőket abban, hogy segítséget kérjenek, illetve az áldozatokat gátolja.
Mikortól beszélhetünk bűncselekményről?
Erre a kérdésre nem annyira könnyű válaszolni, hiszen ezt mindig az adott bejelentés, az adott probléma viszonylatában lehet talán jobban megválaszolni. Amit mi itt az internet hotline jogsegélyszolgálatnál látunk, azok ugye azok a problémák, amikor valaki mondjuk konszenzuális alapon megosztott egy másik személlyel egy saját magáról készült felvételt, viszont ezzel a képpel visszaélnek, és itt például személyes adattal történő visszaélés az, ami megragadható, mint bűncselekmény, de azt hangsúlyozom, hogy mi itt nem nyomozó hatóságként működünk, de azt, hogy bűncselekmény felmerül-e vagy sem, ezt ugye nem mi állapítjuk meg itt a hotline-nál, de például ebben igenis meg lehet ragadni, hogy egy személyes adattal, ami például lehet egy fotó, azzal visszaélnek.
És ezt egyébként eltüntetni az internetről gyakorlatilag lehetetlen?
Mi itt az internet hotline-nál azon dolgozunk, hogy ezeket a felvételeket mielőbb eltávolítsuk és eltávolítassuk az internetről, viszont igen, azt azért érdemes figyelembe venni, hogy abban az esetben is, amikor az internet hotline sikeresen el tud járni, és mondjuk egy felvételt valamelyik közösségi média platformról töröltetni tud a szolgáltató együttműködésével, azok a felvételek, amik oda felkerültek, azok azért nagyon könnyen már más eszközére is kerülhettek, például azzal, hogyha azt valaki lementette, illetve természetesen annak a személynek az eszközén is elérhető lehet, aki feltöltötte a közösségi média platformra, de 100%-os megoldást nem tudunk nyújtani, abban viszont igenis segíteni tudunk, hogy az elérhető közösségi médiában, illetve a különböző internetes oldalakon elérhető tartalmakat segítünk eltávolítani.
Egyébként milyen elérhetőségei vannak az internet hotline-nak?
Az internet hotline űrlapon keresztül fogadja a bejelentéseket. Az nmhh.hu/internet hotline weboldalon lehet elérni. Mind a 8 kategóriában fogadjuk a bejelentéseket, és e-mailben is fogadjuk az internethotline@internethotline.hu e-mail címen. És azt talán fontos megemlíteni, hogy telefonon nem fogadunk bejelentéseket, tehát csak online formában, e-mailben vagy űrlapon keresztül.
Megtehető az anonimitás megőrzése mellett is?
Igen, természetesen anonim módon is bejelentést lehet hozzánk tenni, tehát nem kötelező az űrlapunkon a név, illetve az e-mail cím, vagy az e-mailes elérhetőségnek a megadása. Értelemszerűen ilyenkor nem tudunk visszajelzést küldeni a bejelentőnek az e-mail címére, hogyha nem adja meg.
Ez minden esetben jelenthet egyfajta jogi segítségnyújtást is?
Az internet hotline-nak a feladata az, hogy tájékoztassa a bejelentőket a lehetőségeikről, tehát helyettük jogi lépéseket nem tudunk tenni az internet hotline-nál, de tudunk tájékoztatást adni például a feljelentés menetéről, illetve a mi eljárásunkban elsősorban a közösségi média platformokkal tudunk kapcsolatba lépni.
Csalár Dorinát a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság online jogsegélyszolgálatának az internet hotline vezetőjét hallották. Paragrafus. 2025-ben két nagy műkincsrablás is ráirányította a figyelmet a múzeumi biztonságra és a műkincsek védelmére. Év elején a hollandiai Drenc Múzeumból raboltak el értékes dák műkincseket, majd ősszel a párizsi Louvre-ból loptak el fényes nappal koronaékszereket. A kulturális örökség ellen elkövetett bűncselekményekről, az illegális műkincskereskedelemről és a műtárgy védelem kérdéseiről beszélgetett Kocsonya Zoltán Varga Lujzával, a Magyar Nemzeti Múzeum főosztályvezetőjével.
Állítólag a műtárgyak illegális kereskedelme az egyik legnagyobb fekete piacot jelenti manapság. Egyáltalán hogyan kell ezt elképzelni, hiszen azért itt egyedi nagyértékű műtárgyakról van szó, amelyek viszont azután nem kerülhetnek nyilvános licitre vagy eladásra, aukciókra. Valakik valahol titkon és féltve őrzik ezeket az ellopott műtárgyakat. Hogy néz ki egyáltalán ez az illegális piac?
Természetesen sok esetben arról beszélhetünk, hogy egy-egy műgyűjtő valóban megrendelésre lopat el, vagy szereztet meg illegális módon tárgyakat. Ez akár természetesen a Louvre esetében is felmerülhet, de akár a Drenc Múzeumot is mondhatjuk, ahonnan év elején loptak el nagyon értékes aranytárgyakat, amik éppen Romániából érkeztek oda egy kiállításra. Tehát sok esetben valóban erről van szó, sok esetben pedig egyszerűen arról, hogy legfőképpen a Közel-Keletről, illetve olyan térségekből, ahol az állam valamilyen okból, ez lehet akár valamilyen fegyveres konfliktus is, nem elég erős, ott azt látjuk, hogy nagyon magas az illegális ásatásoknak a száma, ezeknek a lopásoknak a száma, és nagyon sok műkincs kerül ki ezekről a térségekről illegális módon, amiket aztán leggyakrabban külföldön adnak el. És így valóban ez összekötődik sok esetben a pénzmosással, szervezett bűnözéssel, de akár a terrorizmus finanszírozással is. Szerintem arra sokan emlékszünk, hogy az ISIS mennyi videót tett közzé arról, ahogyan éppen műkincseket rombol, akár pálmürára, hogyha gondolunk, de közben az ő bevételeiknek egy jelentős százalékát azt tette ki, hogy az általuk elrabolt műkincseket a fekete piacon értékesítették.
Többnyire utána ezeknek a műtárgyaknak a sorsa nem is követhető, tehát jóriszt eltűnnek az adatbázisokból, műtárgypiaci adatokból, nyilvántartásokból?
Igen, sok esetben erről van szó, de most már egyre több olyan esetet is ismerünk, amikor például akár Amerikából szolgáltatnak vissza akár múzeumok is tárgyakat, leggyakrabban egyébként mostanában Egyiptomnak, vagy a dél-kelet-ázsiai országoknak.
De olvasom, hogy van egy AI, mesterséges intelligencia alapú adatbázis, illetve adatbázis böngészés, illetve ha jól tudom, akkor az EBSZ-nek is van programja az illegális műkincs kereskedelemmel szemben. Ezek azért működnek hatékonyabban?
Igen, igen. Az EBSZ-nek a programjában egyébként én is és a Nemzeti Múzeumnak több másik munkatársa is részt veszünk. Ez egy Heritage Crime Task Force, ami igazából úgy épül fel, hogy több országból, Nagy-Britanniából, Franciaországból, de még sok mást is mondhatnék, különböző szakemberek dolgoznak együtt, tehát rendőrök, vámosok, akár ügyészek, illetve múzeumi szakemberek is, és itt ilyen esetekben például akár konkrét ügyeken is dolgozunk együtt, egyébként pedig képzéseket tartunk főként rendőröknek és vámosoknak arról, hogy hogyan lehet felismerni egy-egy műtárgyat, hogyan érdemes az ellenőrzéseket ebből a szempontból végrehajtani.
Varga Lujzát, a Magyar Nemzeti Múzeum főosztályvezetőjét hallották. Paragrafus. A régi adatokat a folyamatosan keletkező új adatokkal összevetve juthatunk el ahhoz az információs előnyhöz, amely megadja az adatok valódi értékét, mondta az Inforádiónak a Magyarországos Közjegyzői Kamara adatkutató alintézetének vezetője, hozzátéve a későbbi felhasználhatóság mindig a jövőben keletkező adatokkal összevetve határozható meg. Parti Tamásra beszélgettem.
Megnyitva az információ meg az adat közötti különbség kérdéskörét. Az információ értékét azt érteni vélem. Letöltöm digitálisan Milos Forman, Passer és Papusek Tűz van babám című filmjét, akkor az egy információ. Annak az értékét nagyjából be tudom lőni, a cseh új hullám meghatározó alakja. De mi annak az adatnak az értéke, amiből a rendszer az én számomra összeállítja ezt a filmet? Azt hogy kell kiszámolni?
Ez sokkal összetettebb nyilván ez a számítási mód. Egyrészt föl kell ismerni hozzá, hogy az az adat, amit én meg akarok szerezni, az mire jó. Ugye ilyenkor mindig a big data paradigmát szoktuk hivatkozni, aminek az a jelentősége, tehát hogy az három jellemzővel, nagyság, sokféleség, gyorsasággal szokták jellemezni, de többel is, például megbízhatósággal és az értékkel. Tehát hogyha megnézzük, hogy ez az érték, ez miből következik a big data paradigmában, akkor azt mondjuk, hogy abból keletkezik, hogy nagyon sok adatom van, nagyon változatosak, a sok az azt jelenti, hogy egy terabájtnál általában, sőt, rendszerint több egy terabájtnál, nagyon sokféle területről származik az adat, nagyon sokféle, illetve gyorsan keletkezik, és nem csak gyorsan keletkezik, azaz bővül az adathalmazom, hanem a feldolgozási lehetőségem is gyors ezzel kapcsolatban. És így a régi adatait, a régi meglévő adatokat a jelen folyamatosan keletkező új adataival folyamatosan összevetve juthatunk ahhoz az információs előnyhöz, ami az adatoknak általában megadja az értékét. Tehát, hogy én ezt pontosan megmondjam, ezt az értéket adatkutatóként, akkor tudnom kell egyrészt, hogy milyen adatok vannak nálam, milyen kiegészítő adatokra lenne hozzá szükségem, illetve milyen területről származó adatokra lenne szükségem, hogy ezeket vegyítsem, és ugye a folyamatos vizsgálatokat is végezve, új és új napi adatokkal táplálva ezt a bázist, ezeket kielemezve mi lesz az az információs előny, ami engem a munkám fejlesztésében tovább visz, vagy értékesíteni tudom, mert széleskörű érdeklődésre tart számot ez az új információ, például egy új gyógyszer, vagy egy új ipari eljárás. Ezek mind-mind meghatározzák annak az adatnak az értékét, aminek a segítségével én ezt az új információt ki tudom nyerni.
Levonhatom ebből azt a következtetést, hogy önmagában még egy terabájtnyi adatnak sincs világos értéke, mert ezt én is elő tudom állítani, lehet a boltba kapni egy terás lemezt, arra én is rá tudok írni bármit, a verseimet, a gondolataimat, de az, ha az mással össze nem vezethető, másnak nem feleltethető meg, akkor valószínűleg kisebb lesz az értéke. Míg hogyha van a nyári ludak vonulásáról egy validált, jól megfigyelés alapul pontos adatsorom, azt mondjuk, ha összevezetem az időjárási adatokkal, meg mondjuk a madárinfluenza adataival, abból már kisülhet valami olyan, amire azt mondják, hogy ez fontos.
Persze, de mivel nem ismerjük a jövőt, nem tudjuk megmondani, hogy ez az adathalmaz, amit előttünk van, ez értékes, vagy nem a jövő számára. Én azt mondanám, hogy mindenképpen értékes, mert a későbbi felhasználhatóságát azt majd a jövőben keletkező adatok fogják meghatározni. Tehát ebből levonhatjuk azt a következtetést, hogy alapvetően nincs értéktelen adat. Az, hogy mire tudjuk használni, az majd a jövőben ki fog derülni, de ezért is beszéltünk arról az előbb, hogy itt nehezebb, tehát az adatnak a konkrét értékét, hogy hány euró vagy hány forint, azt nehezebb megállapítani, de abban biztos vagyok, hogyha valaki számára ez fontos, tehát meg akar szerezni, vásárolni egy ilyen adatkészletet, akkor biztos, hogy föl tudja mérni, hogy számára ez milyen értéket képvisel. Tehát itt nagyon nehéz így előre megmondani, hogy egy adat készlet az milyen értéket képvisel. Egy biztos, minél kiterjedtebb, minél több területét érintheti a valóságnak, annál nagyobb értéket fog képviselni.
Amikor a britek már 2020-as évek elején elkezdték a területet szabályozni, akkor azt mondták, hogy mi kriptonagyhatalom akarunk lenni, tehát szeretnénk, hogyha ezek az üzletek, ezek a mi földünkön köttetnének. Ott lenne egy épület, ott lenne egy szerver. És azt is mondták, hogy egyszerre akarnak stabil és a rendkívül gyorsan változó technológiai követelményekre rugalmasan reagáló törvényi környezetet csinálni. Ez tökéletes ellentmondásnak tűnik, mert ami stabil, az nem lehet rugalmas. Hogy oldották ezt?
Eleve a jogrendszerrel szemben elvárás az, hogy a világnak ezt a sokszínűségét próbálja szabályozni. Tehát a jog az egy szabályozó rendszer. Most egy ilyen exponenciálisan fejlődő világban, de a korábbiban is ez volt a jellemző. A jog úgy vizsgálta ezeket a folyamatokat, hogy megfigyelt bizonyos mintázatokat ezekben a jelenségekben, ebben a változásban, és a stabilnak mutatkozó mintázatokat rögzítette aztán az írott jog.
Olyan, mint az evolúció, ami bevált, az maradt.
Pontosan, de ezekből jogszabály csinált, és onnantól kezdve a társadalmi folyamatokban ez egy visszacsatolási pont lett, a jogszabály. Most a britek mit csináltak? Most megfigyelték azt, hogy mi történik itt a gazdaságban és a világban, és azt látták, hogy a digitalizáció az szintén exponenciálisan fejlődik, sőt, a motorja a társadalmi az egyik fő motorja a társadalmi fejlődés exponenciális voltának, tehát erre reagálni kell, hogy reagáljunk erre. Fölmérték azt, hogy ha csak a digitális világot nézzük, akkor is naponta, hetente, havonta produkálja az új jelenségeket, tehát ennek nem sok értelme volna azt mondani, hogy jó, akkor lesz egy új jelenség, akkor azt is bekodifikáljuk, hogy az is lehet tulajdontárgya, stb. Plusz common law, tehát ahol a bíró alakítja a jogot esetről esetre, tehát azt mondták, hogy abban biztosak vagyunk, hogy rengeteg új jelenséggel fogunk találkozni a jövőben, és ezek úgy viselkednek, mint ahogy a tulajdon tárgyai szoktak viselkedni, azaz előállítják, adják, veszik őket, megterhelik őket például záloggal, és akkor mit csináljunk? És akkor mondjuk azt mondták, hogy az a két kategória, az a két nagyon konzervatív kategória, hogy a kézzelfogható dolgok és jogok, követelések, azok nem alkalmasak már arra, hogy ezeket az új jelenségeket befogadják, vagy nem feltétlenül alkalmasak, mert az azért jegyezzük meg, hogy a digitális adat az egy fizikai jelenség, talán ez nem vita tárgya, tehát ezt már tudjuk. Úgyhogy ezen kár is vitatkozni, de nem olyan, mint például ez a csésze, amit megfogok és odébb rakok, vagy be tudom rakni a táskámba. Valamennyien másként viselkedik, de attól még ugyanolyan állandó, hiszen egyik eszközről át tudjuk küldeni a világ túloldalára is őket, és megőrzi a stabilitását, megőrzi a belekódolt jelentést. Tehát meg kellett nyitni azokat a dogmatikai határokat, amelyek nem engedték, hogy ezeket az egyébként az adatgazdaság is, tehát a gazdaság által áruként, vagyontárgyként kezel dolgokat, ezek a, hogy is mondjam csak, eredeti dogmatikai megközelítések a jogban nem engedték vagyontárgyként kezelni. Ezért tartom jelentősnek én ezt a brit lépést, mert ezt a dogmatikai gátat szüntette meg. Egyébként így is kommunikálják ők is, hogy megszüntet egy dogmatikai gátat, ezért dogmatikai fordulatként kezelik ők is. Tehát ez arra példa, hogy másként kell hozzáállnunk ezekhez a jelenségekhez, és akkor is tudni kell illeszteni a vagyontárgyak halmazába, hogyha a klasszikus kategóriáknak nem felel meg. De megjegyzem, míg az információ az úgy keletkezik, hogy az ember értelmezi az adatot, tehát az mindig egy humán adatkontextusnak a terméke az információ. Az adat önmaga az egy fizikai jelenség, olyan, mint az elektromos áram. Na most például a kukáért, az is, tehát az elektromágneses energiának egy kódolás által állandósult stabil formája, tehát ebből a szempontból sokkal több, mint az áram, mert megtartja az állandóságát.
Egyszerűen rá lehet írni egy kártyára, és az áram nélkül is ott marad.
Meg át lehet küldeni, tehát, és akkor a másik helyen ugyanezt az adatot fogom tudni fogadni. Tehát ez, ha innen nézzük, akkor ez egy valóban egy fizikai jelenség. Na most itt már nem materializmusról, hanem fizikalizmusról beszélünk, ami a 20. század eleje, bécsi iskola, modern fizika megjelenése és továbbfejlődése. Tehát itt egy elég jelentős szemlélet, tehát a fizikalizmus, akkor mondjuk egy elég jelentős filozófiai szemléletváltás is megtörténik, de ez még azt lehet tapasztalni a szabályozásban, hogy viszonylag kevésbé érthető. Miért mondom ezt? Ha megnézzük, hogy az ilyen adat alapú jószágok, tehát javak a civil jogban, tehát a francia és német jogrendszerekben milyen úton járnak most, akkor azt láthatjuk, hogy ott is, például Németország, Franciaország, és ugye a skót szabályozás is inkább ebbe a csoportba fog tartozni, ott például a tokeneket, tehát a digitális értékpapírokat kezdték el szabályozni, és abban a törvényben, amiben ezt szabályozták, például Németországban az elektronikus értékpapír törvényben mondták ki, hogy ez a jelenség, amit itt létrehozunk, ez egyébként a polgári jogi törvénykönyv, a BGB szerint dolognak minősül.
Tehát most megoldották, mert behúzták a
igen, de mondhatjuk azt, hogy meghekkelték a polgári törvénykönyvet valami, és már azóta is áll a, tehát azóta is nagy viták folynak Németországban, hogy ezt lehet, vagy nem lehet, de hát ilyen megoldások születnek, és a francia monetáris törvény nagyon hasonló megoldással élt, csak ott ugye a vagyonkörbe sorolta bele ezeket a holmikat, és hogyha megnézzük a skót tervezetet, ott is, bár ott az egyik fontos kiindulási pont, pont a brit szabályozás volt, de ők is, tehát az a szabályozás is inkább a tokenekre és a kriptovalutákra koncentrálódik. Ez pedig azért is van így, mert a skót szabályozás az sokkal, tehát az nagyon hasonlít a kontinentális, hogy a francia kapcsolatok miatt az azért teljesen más, mint a brit. Úgyhogy nagyon érdekes mozgás van ezen a területen, de azt lehet látni, különösen, hogyha az utóbb említett példákat is mondjuk, hogy ezek az adat alapú, jobban szeretem azt, hogy az digitális és elektronikus helyett az adat alapút használj, mert ahogy mondtam, a digitális világban minden adatból van. Tehát ezek az adat alapú jószágok, ezek kezdenek beszivárogni a kontinentális jogban is, tehát a civil jogban is kezdenek beszivárogni a vagyonfogalom keretei közé, sőt, tovább megyek, mert ugye a német vagyonjogi rendszerben, ahová a magyar is tartozik, ott a tulajdon tárgyai a dolgok, a vagyon tárgyai pedig a dolgok és a jogok és követelések. Úgyhogy a különbség például a jog által biztosított védelemben is megmutatkozik, de például német jogterületen ezek az adatalapú jószágok, ezek egyenesen a dolog kategóriába szivárogtak be az említett elektronikus értékpapír törvény szabályai miatt.
Parti Tamást, a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnök helyettesét, a Kamara Adatkutató Alintézetének vezetőjét hallották. Paragrafus. Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.